Jó estét kívánok mindenkinek, a 41-es fejezetnél tartunk. Vannak egy lányok, egy kicsit lejjebb tudtak menni, nagyon örülök, hogy ilyen közel vagyunk egymáshoz.
Én nem tudom, bocsánat.
Jó, oké. Köszönöm szépen. Hol tartottunk? 41. fejezetnél tartunk, most nem tudom, van-e valaki, aki most van először a tányán?
Nem.
Oké. Ugye meg kell gyorsan összefoglalni, hogy hol tartunk, és rögtön tovább is indulunk. Ugye a következő volt az alapgondolat ennek a fejezetnek, ugye az, hogy az ember, az alap kiinduló pont az, amikor a Tóra megparancsol nekünk mindenfélét, hogy csináljunk, meg hogy ne csináljunk, hát magyarul a tevőleges és a tiltó parancsolatokat, akkor nem csak az a kérdés, hogy az ember mit csinál és mit nem csinál, nyilván ez az elsődleges kérdés, hogy az ember tartsa magát a parancsolatokat. De legalább ilyen fontos kérdés, hogy a parancsolatokat áhítattal tartsa, hogy legyen mögötte szellemi tartalom, legyen mögötte érzés, legyen mögötte motiváció. És azt mondtuk, ki emlékszik, mit mondtunk, mi a két összefoglaló fogalom. Az a két alap motiváció, vagy két alap érzés, ami ott kell, hogy legyen a mitvák mögött. Köszönjük szépen. Szeretet és a félelem. Szerintem, hogy Isten szeretete és Isten félelme egyaránt ott kell, hogy legyen, amikor a parancsolatokat megtartjuk. Ugye, gondoljunk csak emberközi kapcsolatokra. Én csinálhatok ezt az embertársaimmal, mosolyoghatok, meg segíthetek, meg hasonlók. De ha nincs mögötte valós motiváció, nincs mögötte valós érzelem, akkor ez egy mechanikus dolog lesz, nem fog igazából kitartani, és nem lesz érzelemdús. Akkor a két legfontosabb érzelem kell, hogy legyen az Isten szeretet és Isten félelem. Ugye általában azt szoktuk mondani, hogy a Tóra mit fájt, az két csoportra osztjuk. Ugye mi ez a két csoport? Tevőleges és tiltó parancsot. Ugye azt, hogy ne egyél teljes húsossal, az egy tiltó parancsot. Az, hogy minden nap imádkozzál, az egy tevőleges parancsolat. Hogy egyél matesz Pészakkor, az egy tevőleges parancsolat. Ne lopj, az egy tiltó parancsolat. Most, hogyha ha társítatni kellene, akkor az Isten félelmet és az Isten szeretetet melyik csoporthoz társítanátok? Igen, ugye a félelem, Isten félelem az a tiltó parancsolatok megtartása, vagy a tiltó parancsolatok, tehát a tilalmaktól való tartózkodás, félek, és ezért nem csinálok, a szeretet pedig, az pedig motivál a cselekvésre, az pedig a cselekvő mitváknak a megtartására motivál. Akkor ez általánosságban. De a tánya ezzel kapcsolatban idézte a Zóhárt, ami a kabalának, a zsidó misztikának az alapműve, ami azt mondja, hogy valójában ez nem így van, ezt gyorsan is átadhatok valamit, ez sokáig tartott. Ez valójában nem így van, mert valójában az Isten félelem és az Isten szeretet az nem csak úgy van, hogy a szeretet szükséges a tevőleges parancsolatokhoz, a félelem pedig a tiltóhoz, hanem minden parancsolathoz kell mind a kettő. Kell a Isten félelem is, és kell az Isten szeretet is. Mind a kettő, mindegyik parancsolathoz kell mind a kettő. Most, hogy megpróbáljuk, ugye hosszasan beszéltünk arról a múltkor, hogy a Isten félelem az nem azt jelenti, hogy Istentől rettegek, hogy egy bácsi egy nagy bottal jön, és majd bántani fog engem.
Jössz vagy magad?
Szóval a múltkor részletesen beszéltünk arról, hogy az Isten félelem az nem azt jelenti, hogy rettegek a bunkósbottól, rettegek, hogy Isten megbüntet, mert az nem Isten félelem, hanem a büntetéstől való félelem. Az a bunkósbotnak a félelme. Hanem azt mondja, hogy az Isten félelem az valami olyasmi, amikor valaki iránt nem csak szeretettel vagyok, hanem tisztelettel is vagyok. És ezért egy ilyen tisztelettel teli szégyenérzés, ami rávesz arra, hogy tartózkodja bizonyos dolgoktól, illetve hogy bizonyos módon viselkedjek. Emlékeztek, hogy azt mondtam, ugye, hogy azt kívánta Rabbi Jochanan, hogy Zákály azt mondta a tanítványainak a halála előtt, hogy bár csak olyan lenne Isten félelme a szemetekben, és olyan szinten lenne, mint amilyen szinten az ember fél az egyik ember a másiktól. Ugye, hogy fél az egyik ember a másiktól? Hogy azt mondja, nehogy észrevegye valaki, hogy rossz úton jár. Ja, amikor az ember vétkezik, akkor ezt igyekszik nagyon intim módon kezelni. Ez nagyon kellemetlen, amikor valakit rajta kapnak azon, hogy hazudik, hogy rosszat csinál, ilyen. Kellemetlen, amikor más emberek látják a mocskosabb dolgaimat. És ezért igyekszem azt csöndben csinálni. Ha úgy érzem, hogy látnak, akkor jobb esetben kultiválom magamat. Azt mondta, hogy Jókám, hogy Zákály, ez az alapja az Isten félelemnek. Hogy az ember érezze, hogy Isten folyamatosan ott van, akkor ez, és az az érzés, hogy olyan tisztelettel teljeli, vagy ilyen szégyenérzést eredményez, hogy megembereli magát. Most vagy egy másik példát mondjunk. Azt mondtuk, hogy például egy házastársi kapcsolatban, de ugyanígy mondjuk akár csak egy egyszerű barátságban, ugye nagyon fontos dolog a szeretet, és mindig a szeretetet szoktuk kiemelni, a szeretet milyen fontos, hogy az az igazi kötőerő, igen, de a szeretet nem elég. A szeretet nem elég, hanem szükséges a tisztelet is. Ugye vannak olyan emberek, akik például, amikor a barátjuk nem mond el nekik valamit, akkor megsértődnek. A legjobb barátod vagyok, miért nem mondtad el? Én szeretlek, és te is szeretsz engem, akkor miért nem mondnak el? És nem tudja tiszteletben tartani azt, hogy vannak bizonyos dolgok, ami nem rá tartozik, vagy nem kell neki mindent tudni. Azt mondja, hogy szükséges mind a két dolog, szükséges a szeretet is, és a tisztelet is. Vagy mostantól fogva ezt félelemnek fogjuk nevezni, isteni félelemnek. Ugye az előző fejezetben arról, vagy az előző alkalommal arról volt szó, hogy hogyan működik ez a meditáció. Milyen meditáció, vagy hogyan lehet eljutni elnézést. Hogyan lehet eljutni az Isten szeretetére és Isten félelmére? Ugye azt mondtuk, hogy emlékeztek, hogy valaki fölkel egy reggel, és azt mondja, hogy én szeretem Isten, I love you, akkor azt lehet tudni, hogy kicsit halucinál, mert az emberek többsége nem szokott ezzel ébredni, mert olyasmi, amiről fogalma sincs, hogy mi az, azt nem tudod szeretni. Én fölkelve egy ilyen, hogy imádom a rizspálinkát, és még életemben nem ittam rizspálinkát, én meg se kóstoltam, akkor valószínűleg nem tudom, hogy miről beszélek. Lehet, hogy én azt hiszem, hogy én imádom, de nem tudom, hogy mit imádok, és ezért valószínűleg halucinálok, vagy én más imádok, mint amiről valójában szó van. Az nem azt jelenti, és itt csak zárójelben jegyzem meg, a Tányér többször hivatkozott is erre, hogy ne lenne minden emberben egy ösztönös vágy a spiritualitás, a szent tisztaság irányába, de ez nem ugyanaz, mint amikor mi azt mondjuk, hogy Isten szerelme, Isten szeretete. Hát akkor viszont hogy lehet elérni ezt? Ugye? Mezőcsi Mágint, a haszidizmus egy nagy tanítója azt kérdezi, hogy amikor a Tóra azt írja, hogy szeretd az örökkévaló Istenet, akkor ezt hogyan lehet megparancsolni? Hogy lehet szeretetet parancsolni? Ha nem szeretem, akkor mi van? Ha valaki nem szeret, azt mondja, hogy szeret! És akkor mi van? Nem fogom emiatt szeretni, mert rám parancsoltak. Akkor hogyan lehet, hogyan tudja Isten parancsolatba, mitvába adni, hogy szeressük? Mert mi a válasz? Mondjuk, hogy meditálni kell. Szóval Isten nem egy olyan dolog, amit személyesen így meg tudunk tapasztalni, fel lehet hívni, lehet neki külön SMS, Facebookon lehet ismerkedni, az azzal, hanem csak azzal lehet hozzá közel kerülni, hogyha meditálunk, végig gondoljuk, hogy ki ő, mi ő, ki vagyok én, mennyire minden pillanatban az én létem az ő általa, vagy rajta áll és tőle függ, és hogy milyen kis korszám vagyok én az ő teremtő erőjéhez képest. Azt mondjuk, ez az alapmeditáció, amit az embernek igyekeznie kell elérni. Azt mond, és ezáltal az alapmeditáció által el lehet érni az Isten félelmet, aztán később az Isten szeretetet is. Utána azt mondtuk, hogy konkrétan arról is szól, hogy ez általánosságban jó. Aztán konkrétan arról beszélünk, hogy minden nyitva előtt is van konkrétan egy meditáció. és itt kifejtettük, hogy milyen meditáció van a csiszek, és a szilin ezt a két példát használta, a csiszek, a szemléltetőrój, és a szilin az imati. Az imati felvétele előtt. A következő részben, amit most fogunk tanulni, az a kérdés, és ez a kérdés nyilvánvalóan mindenkiben felmerül, hogy mind nagyon szépen hangzik, hogy mivel akkor nem működik. Én elkezdek meditálni, és nem érzem, hogy fölébredne bennem Isten félelme, vagy Isten szerelme. Tehát direkt használom ezt a szerelem kifejezést, mert a szerelem az egy ilyen a magyar nyelven az egy ilyen mindent átható heves valami szenvedélyes, köszönöm szépen, szenvedélyes érzelem, míg a szeretet az nem egy olyan, az olyan, mint amikor lájkolt valakit a Facebookon, de az nem egy, nem lehet azt mondani, hogy szenvedély van belevéve a lájkolásba, csak hogy a mai világnyelvén beszélgessünk. Na ugye, tehát akkor mi van akkor, hogyha az ember meditál, és gondolkodik Isten nagyságán, és azon, hogy végtelen, és azon mindazokon a szép dolgokon, amik le vannak írva, de nem érzi, hogy megmozdulna benne valami érzelem. És ez érdemes, hogy pillanatot tisztálni. Akkor, hogy valamit én megértek, azt még nem biztos, hogy érezni is fogok. Mondjuk egy példát. Ha én értem, hogy valaki szerencsétlen, szegény, rászorul, stb. Ezt én értem, ez nem azt jelenti, hogy én bennem fölébred a sajnálat automatikusan. Ha én tudom, hogy a koreai, vagy az etióp gyerekek éheznek, és mit tudom, és tudományosan kutatom is a témát, nap mint nap ezzel foglalkozom, és mégsem érzek személyesen sajnálatot, mert az értelem, a kognitív gondolkodás, az szükséges lehet egy érzelem felébresztéséhez, de nem feltétlenül vezet el oda. Nem biztos, hogy minden, amit végig gondolok és megértek, azt érezni is fogom. Attól még, hogy én értem, hogy te szép vagy, nem biztos, hogy valaki szeretem. Ez nem még nem automatikusan ébredt bennem érzelmet. Ugye ezért van az a hasi mondás, az embernek van a feje, jó esetben legfelül, és ott vannak a gondolatai, ott van a logikai gondolkodás, és van a szíve, amit azonosítani szoktunk az érzelmekkel. A kettő között van a nyak, és ezt szoktuk mondani, hogy ez a nyak szűkület. Miért? Mert sok emberről az ember nem megért valamit, és elvileg éreznie is kellene, de nem tudja legyömöszölni a szűkületen keresztül, nem tudja átgyömöszölni azt, hogy megérte. Hányszor fordul elő, az ember érti, hogy valami így lenne helyes, és mégis egész más élet. Ez a legnagyobb feladat, hogy hiába érted az emelék, addig kell elmélyülni benne, amíg valahogy átgyömöszölöd a nyakszűkületen, hogy eljusson az érzelmedek. És mi van akkor, hogyha én végig gondolom, és meditálok, és gondolkodom, és elmélyedek Isten nagyságában, és mindenben, a teremtés minőségében, és mégsem születik bennem érzelem Isten iránt. Jó, nekem meg aztán, ez nagyon szép, ez nagyon jó, de ez nektek, mert te egy vallásos érzésű ember vagy. De én nem tudok ezen. Nem tudom magam rávenni erre. Ugye ezt különben ezzel gyakran találkozunk, hogy ez jó, ez neked biztos így jó, de én nem vagyok egy hívő ember. Ugye? Ezzel biztos így találkozok. Ez nagyon szép jó, de ne akarsz, hogy én is megértem ezt, mert én nem vagyok ilyen, te ilyen vagy, én nem vagyok ilyen. És a tény is való, hogy vannak emberek, akiknek jobbak a receptorai, és könnyebben ráéreznek bizonyos dolgokra, más emberek meg kevésbé. De mondjuk az alapprobléma azok az emberek, akik ilyeneket mondanak, hogy nem is fordítanak rá energiát, hogy gondolkodjanak a témáról. Hát persze, én is mondtam, hogy engem nem érdekel ez meg azt, soha nem foglalkoztam vele. Most már azt, hogy engem nem érdekel a egybetélyű ikreknek a fejlődése, az nem egy olyan dolog, ami feltétlenül kell, hogy érdekeljen, mert nem rólam szól. De az Isten, azt mondom, hogy nem érdekel, mert soha nem foglalkoztam vele, az egy nagy kérdés, hogy ez mennyire alátámasztható erkölcsek. Akkor miért vannak emberek, nem foglalkoznak vele? De mi van, ha te foglalkozol vele? Tanulsz róla, elmélyed benne, és mégsem érzed, hogy fölébred benned az érzelem, és heves szerelmet érzel Isten iránt. Ha egyszerűen nem akar megszületni az érzelem, akkor mi van? Ilyen esetben, ott tartunk a másik oldalon a legalább elméjében. bekezdésnél. Ilyen esetben, ha mindezen elmélkedések után sem támad benne félelem, és nem nyilvánul meg észlelhető módon a szívében, azért, mivel elfogadja magára nézve az egek uralmát, és az ő félelmét veszi magára áldasség, tudatosan, józan elhatározásból, és az önalávetés kétségkívül őszinte, mert minden zsidó lélekben ösztönösen megvan, hogy ne lázadjon az örökkévaló Szent Király ellen, akkor a Tóra, amit tanulmányoz, és a parancsolatok, melyeket teljesít, és pedig az önállatés az elméjében lévő ihletett istenfélelem miatt, tökéletes Isten szolgálatnak mondatnak, mint minden szolgált, amit egy szolga véget teljesít urának, királyának. Ugye itt a Isten, ez a szolgálat, meg ez a szolga, ugye a múltkor erről részesen volt szó, hogy nem fogok még egyszer belemenni, de ugye az Isten félelmet azt ezzel a szolgálat dologgal hozta össze. Tehát azt mondja, hogyha nem ébred fel a szívedben ez az érzelem, de a fejedben szántál rá időt és energiát, hogy foglalkozz a témával, és a gyakorlatban pedig gyakorlod, a gyakorlatot végigviszed, akkor az, hogy a fejedben megvan, és a gyakorlatban megvan, ez a kettő olyvá részletik, mint hogy az érzelem is meg lenne benned. Ugye? A mindennapi életben is vannak ilyen dolgok, amikor te tudod, hogy valami helyes, mondjuk egy példát. Az lenne helyes, ha minden gyerek szeretné az anyukáját. És a szeretet az szívében égne. És az ember szereti az anyukáját, akkor időnként mondjuk a születésnapján, most ne elmondjátok, hogy ilyen példát mondom, de csak hogy lehozzuk a mindenapok szintje. Születésnapján visz neki egy ajándékot. Okay. És mi van akkor, hogyha valakivel, azért nem állandó ez a szeretet, hogy mindig ugyanolyan intenzitással ég benne a szeretet az anyukája iránt, szeretné fölébreszteni magában ezt a szeretetet. És elgondolkodik az, hogy anyukája milyen sokat tett érte, és vigyázzá, és aggódik miatt, és szereti, és mit tudom én. És ebből, ha az ember ez egy kicsit elgondolkodik, akkor általában azért fölébred benne a szeretet az anyukája iránt. Ő akkor hiába gondolkodik, nem ébred fel a szeretetben. De a fejében tudja, hogy az lenne helyes, hogyha szeretné. Akkor mivel a fejében tudja, hogy az lenne a helyes. És a gyakorlatban úgy is viselkedik, mert visz neki ajándékot, még akkor is, hogyha belül nem érez most éppen olyan tűző szeretetet, akkor olybá vétetik, mint hogyha az az érzelem meg is lenne. Tehát, hogyha vannak bizonyos érzelmek, amit az ember a szívében érez, és van olyan érzelem, hogy az elméjében tud, hogy kellene éreznie, de valahogy nem tudja érezni. Akkor ha az elméjében megvan, és a gyakorlatban is megvan, akkor az olyan, mintha meg lenne a szívében is. És általában mi a dolgoknak a menete? Fejemmel tudom, hogy ez így helyes. Abból születik egy érzelem, és az érzelem pedig ráadik a cselekedetre. Csak néha ez a középső pont, ez a középső állomás, ez kimarad. Fejemben tudom, hogy ez helyes, kéne, hogy legyen érzelmi, de az nincs, hogy nem olyan heves, viszont van a gyakorlat. Ha eljutok az első állomásra a harmadikig, akkor az olyvá létezik, mintha a második is megvan. És miért? Nem csak azért, mert megvan az első állomás, és megvan a harmadik állomás, hanem azért is, mert bennem valójában ösztönösen megvan ez a szeretet. Mert minden ember ösztönösen szereti az anyukáját. Csak néha az ösztönös szeretet egy kicsit háttérbe kerül, de ösztönösen szereti az anyukáját. Ezért, amikor a kognitív gondolkodásból, a gyakorlatban lépek rögtön, és nincs meg kötve az érzelem, akkor nem lehet azt mondani, hogy nincs érzelem, mert végül is, végsősorban ösztönösen is megvan az érzelem. Mondok erre egy példát. Minden gyerek, ha megszületik, akkor nem tud még beszélni. De az esetek többségében, mire 3-4 éves lesz, tud beszélni. Megtanul beszélni. Miért tanul meg beszélni? Ez két dolog kell. Egyrészt, megtanul. Tehát, hogyha valószínűleg majmok között nő lesz, mint Tarza, akkor nem tanulna meg beszélni, mert nem lenne miből meríteni, azt mondja, nincs miből. Okay. De van ez még egy dolog. Ha egy majom fölnő emberek között, ő jó esetben nem fog tudni beszélni 4 éves korára. Ami azt jelenti, hogy nem elég a környezet, amiből tanul, hanem a képesség ösztönösen is meg kell legyen benne. Ugye? De azt jelenti, hogy embernél 4 éves korára meg kell tanulja, hogy beszéljen. Ez szükséges az, hogy megvan benne ösztönösen, és szükséges az, hogy a kognitív gondolkodás, a környezetből való tanulás, tapasztalat által megtanul beszélni. Ugye mi van akkor, ha ez a gyerek ennél a gyereknél valahogy nem sikerül. Nem sikerül normál menetben megtanulni beszélni. Akkor elviszik egy logopédushoz, és foglalkoznak vele külön, és különféle ilyen technikákat és cseleket, ilyen cseles olvasányi csinálja, és akkor néz a számot, és próbál utánozni, nem tudom pontosan, nem vagyok logopédus, itt vannak, akik jobban értek a témához. Különböző ilyen cselekkel, kiskapukkal próbáljuk meg pótolni azt, amit ő magától nem csinált meg. Most azt lehet mondani ilyenkor, amikor ezek a kiskapok és stb. Által megtanult beszélni, ez nem beszél igazán, csak olyan, mint a vele, igazából ez egy papagáj. Olyan, mint egy papagáj, aki tudjon, nem mondjuk ezt miért, mert minden emberben ösztönösen megvan, hogy ő tud beszélni. És azért nem tekintjük őt egy kevésbé beszélő embernek, mint valaki, aki cselek és atyák és kiskapuk nélkül tanult megbeszélni. És azt mondjuk, ugyanez a helyzet Istennel. Minden emberben ösztönösen megvan a Isten szeretet, és az Isten félelem az a fajta érzés, amit a isteni jelenlétben érezne az ember. Ahhoz, hogy ez föl is lángoljon a szívében, ez az szükséges, hogy használja az agyát. Használja az agyát, és innentől jön jönnek az érzelmek, és utána jön a gyakorlat. Mi van akkor, ha mégse sikerül? Használja a fejét, de nem sikerül az érzelmet előhozni. De a gyakorlat az megvan. Akkor az olyan, mint az a gyerek, aki úgy tanult meg beszélni, hogy ilyen cselekkel, hogy kihagyta a középső fázist, a középső állomást, és így tanult meg. Ezt nem tekintjük olyannak, mint aki nem beszél. Ugyanígy, az ilyen embereknek legalább a fejében megvan az Isten iránti érzelem, még ha a szívében nincs is meg, mert nem olyan könnyű elérni, de a gyakorlatban, a végkimenetel megvan, azt jelenti, hogy a fejében megvan az, hogy érzelem. És a gyakorlatban megvan az, amire az érzelem rá kéne, hogy vezesse, tehát a Isten szolgálata, a parancsolatok megtartása, akkor olybá tekintjük, mint hogyha meg lenne az érzelem is. Ez érthető volt?
Igen.
Oké. Most lesz egy kitérő, még maradunk ezen az oldalon, a kettes oldalon. Lesz egy kitérő, amiben arról lesz szó, hogy miért hangsúlyozzuk ennyire, hogy Isten félelem. Azt mondtuk, hogy két alap érzelem szükséges. Isten szeretet és Isten félelem. Most ugye különösen a mai világban szeretet az nagyon előtérbe került. Szeretet az mindennél fontosabb. Ugye? Ennek nyilvánvalóan megvannak a maga okai, hogy miért. A szeretet az mindig egy ilyen nagyon pozitív fényben van feltüntetve. És ez egy pozitív dolog. Kétségtelen, egy jó érzés. A félelem az nem mindig annyira egy kellemes érzés. Nem találok neked egy másolatot. Szóval, miért van az, hogy ennyire hangsúlyozzuk azt, hogy kell egy Isten félelem is? Miért nem elég a szeretet? Valakit most megkérdezni, hogy mi fontosabb? Isten szeretni, vagy Isten félni? Azt mondta, hogy félni, az emberek többsége azt mondani, hogy szeretni, a szeretet. Mert ebben az is benne van.
Azért mondta, hogy direkt más mondja.
Mi itt mondunk, hogy mind a kettő egyaránt fontos, és hiába gondolnánk azt, hogy a szeretet az egyedül is elég, a Zohárban ahhoz hasonlítja a szeretetet és a félelmet, mint a madárnak a szárnyai. A madárnak ahhoz, hogy tudjon repülni, ahhoz két szárny kell. Ha csak egy szárnya van, akkor nem fog tudni fölrepülni. Szóval az egyik szárny az Isten szeretet, a másik szárny az Isten félelme. És az egyik hiányzik, akkor az nem jó. De miért olyan fontos az, hogy legyen Isten félelem? Oké, akkor itt tartunk. Másfelől, ugye a második oldal alján. Ha valaki tanul, tehát a Tórát tanulmányozza, és teljesíti a parancsolatokat, de egyedül szeretetből teszi ezt, hogy ő hozzá ragaszkodhasson a Tóra és a parancsolatok által, tehát ő szereti, szerelmes Istenbe, vágyakozik iránta, és ez motiválja őt arra, hogy a Tórát tanulja, és megtartsa a parancsolatokat, a mitzvákat. Hát azért nem elég, mert ez az ember nem nevezhető a szolga szolgálatának. És a Tóra azt írja, a Tóra megkívánja, hogy szolgáld az örökké való Istenedet, és őt szolgáld. Ahogy a Zohár magyarázza, ugye a Zohár a zsidó misztika, a kabal egyik alapműve, ahogyan az ökör, amelyre először tesznek jármat, hogy munkába fogják a világ hasznára, úgy kell az embernek először magára venni az ég királyának igáját, és ha az önem alávetés nem találtatik meg benne, a szentség nem maradhat meg rajta. Mi azt jelenti, hogy az embernek kell, hogy meglegyen benne a félelem is. Azt jelenti, miért kell legyen Isten félelem? Ha nincs Isten félelem, akkor az nem nevezhető szolgálatnak. Ami azt jelenti, hogy a Tóra valóban azt mondja, hogy van egy olyan parancsolat a Tórában, hogy szeresd az örökké való Istenedet. Tehát, hogy kell, hogy legyen Isten szeretet, Isten iránti vágyakozás, de meg kell, hogy legyen az Isten félelem is, mert csak az nevezhető szolgálatnak, amiben ott van az Isten félelem is. Most erről a múltkor kicsit beszéltünk, de érdemes erre egy szóban kitérni. Van, amikor 1917-ben, hogy hívták az utolsó orosz szárt? Nikolája szerintem. Hogy? Miklós? Az utolsó szárt. Miklós? Oké. Okay. Igen, Miklós figyeljétek, akit kivégeztek. Amikor a Miklós szárt kivégeztek 17-ben, ugye? A Miklós szárt kivégeztek 17-ben, volt egy híres kászid, akinek most nem teszem be a neve, aki elkezdett zokogni és sírni. És akkor megkérdezték, hogy mit sírt, azt mondja, sírok, hogy megölték a szárt. Ez a rohadt antiszemita szár, és mit sírsz, mi van ezen sírni való? Nem értitek, nem értitek, azért sírok, mert egy fontos a kabalában és a zsidó filozófiában használt metafora veszett ma el a szár halálában. Oké, hogy érted ezt? Ugye a haszid filozófiában visszatérő elem az, hogy amikor az ember és az Isten viszonyát valamihez hasonlítani kell ezen a földön, akkor gyakran hasonlítjuk a király és a király alattvalója, vagy a király szolgájához. A király és a király szolgájához való viszonyhoz. Ugye tény, hogy a hasonlat az gyakran apa és fiú. Valaki az egy kutyát a táskában?
Nem tudom,
hogy nem tudom. Értem. Oké. Okay. Szóval, folytatottunk? Igen, szóval, hogy a tény, hogy gyakran az a hasonlat, ez az apa és a fiú hasonlata, de nagyon gyakran az hasonlat, az a király és a szolga hasonlata. Most ugye az, hogy milyen egy király és a szolga hasonlat, szolga viszonya, és ennek megfelelően az ember viszonya az Istenhez milyen kell, hogy legyen, az olyan ember, aki nem élt, és nem egy király uralkodása alatt, az és nem tudja, mi az, hogy király szolgálja, azt nagyon nehezen tudja elképzelni. Szóval, amíg a szár élt, addig tudtuk, hogy ez mit jelent. Most, ha nem lesz szár, akkor ezt el fogjuk felejteni, de nem kell szaggódni, mert aztán azért a szár is sem volt annyira rossz ebben a témában. De mindenesetre mi a dolognak a lényege? Ugye a múltkorról beszéltünk, hogy a többi emberi kapcsolatnál, mondjuk barátoknál, vagy ott, ahol alapvetően a viszony az belőlem indul ki. Én azt jelenti, hogy belőlem indul ki, hogy én szeretem, vagy nem szeretem, és ennek megfelelően a vele való közelséget, vagy kapcsolatot alakítom ki. A király és a szolga viszonya, az ott nem belőlem, ha én vagyok a szolga, az nem belőlem indul ki, hanem ez egy adott helyzet, amiben a szolga teljes mértékben alá van vetve az urának, és az a fajta nullifikáció, amivel a szolga áll, vagy az ura szolgálatában, az kifejezhetetlen bármilyen más emberi kapcsolattal a mai világban. Most ugye tény és való, hogy a királynak ez a fajta uralkodása vagy hatalma a mi tudatunkban, az általában ami negatív, szperatív dolgokhoz is kapcsolódik, hogy ő elnyomja a szolgát és kihasználja, és nem tudom én, nem veszi ember számba, és a többi. De ezt a részét most félretesszük az önnek, és csak azt nézzük, hogy az a fajta nullifikáció, és az a fajta távolságból, emberi távolságból való különbség, ami a király és a szolgája között van, az felmérhetetlen, vagy nem is lehet arra más hasonlatot állni más emberi kapcsolatokban. Van ez a példa, hogy amikor a király a koronáját viszi valakivel, akkor már nem tudom, hogy az így van, mert látjátok, nincs király, ezért nem tudom, de hogy elvileg azt a király azt a legegyszerűbb szolgájával szokta vinni, és nem vissza egy fontosabb miniszterével. Tehát miért? Mert a fontosabb miniszter még azt gondolná, hogy nála van a korona, hogy ő a király. Hogy szolgálnak, ez eszébe se jutna. Szóval van egy olyan emberi távolság a szolga és a király között, amiből adódik az a fajta alávetettség, és az a fajta hatalom, ami a király érezte a szolgálat között, amihez nem lehet hasonlót találni más emberi kapcsolatban. És ezért sírt ez a hasznik, hogy elveszett ez a szép metafora. Most ugye, amikor Istenről van szó, akkor az Isten szeretet az rólam szól. Az arról szól, hogy nekem, én vágyakozom Isten közelsége iránt, mert úgy érzem, hogy ez sok jót fog nekem adni. Akkor az, hogy az én egomról szól, én úgy érzem, hogy a sült csirke is sok jót ad nekem, a mákos tészta is, a vörösbor is, és Isten is egy nagyon jó dolog. Lehet ilyen vallomásokat hallani, amióta én nem tudom, vallásos vagyok, azóta megváltozott az életem, és olyan jó, és mit tudom, mintha vagy jó ilyen életviteli tanácsadásra, vagy mint egy jó ilyen táplálékkiegészítőről lenne szó. Ami mindig az, biztos, hogy így van, nagyon helyes. Valaki azt mondja, hogy amióta Istenhez közel kerültem, jobb lett az életem, szebb lett, stb. Ez mind rólam szól, nem Istenről, hanem rólam. És ezért az engem lehet, hogy nagyon motivál, mert minden, ami az egómhoz kapcsolódik, az nagyon motivál, de az mégis ki van előtérben?
Én.
És ezért ezt nem lehet szolgálatnak nevezni. Amikor táplálék kiegészítőt eszek, azt magamért teszem, és nem szolgálatból, nem azért, mert rám parancsoltak. Most ugye a Istennel való kapcsolatban meg kell, hogy legyen ez az oldala is, tehát a táplálék kiegészítő is, és meg kell, hogy legyen viszont a szolgálat is, és a szolgálathoz muszáj, hogy legyen Isten félelem. Szerintem, hogy egyszerre kell, hogy meglegyen a két dolog. Én az a két hasonlat, amit a Tórában és a zsidó imákban szoktunk használni, a zsidóra és Istenre, az egyik oldalról a szolga és a király, a másik oldalról pedig apa és fiú és apa, mind a kettő meg kell, hogy legyen. A fiú és apa, lány és anya, ha jobban teszi, az kifejezi a szeretetet, a szeretet érzését. A szolga és a király kifejezi a Isten félelem érzését. És mind a kettő meg kell, hogy legyen. Mi az, amivel indítani kell, ha sorrendbe kell rakni az érzelmeket, akkor melyik az az érzelm, amivel indítani kell, az a félelem. És utána a szeretet. Miért? Azért, mert ha a szeretettel indítok, akkor szelektálni fogok. Azt mondom, hogy az a táplálékkiegészítő, ami finom, azt teszem. Ami nem, azt nem. Mert ott az éppen azért nem lesz szolgálat, belőlem fog indulni, nem baj, legalább valami elindult, de akkor ez nem fogja biztosítani, hogy tényleg mindent fog tartani és fog csinálni, mert rólam van szó, és ami tetszik, ami nem tetszik, nem tetszik, ott mindig a szeretet intenzitásán múlik majd, hogy miért. És amikor ha a szolgálattal indítok, akkor azt mondja, hogy én szolga vagyok, mindent csinálok, közben próbálok fiú is lenni, próbálom megérteni, és az érzelmeket is, és a szeretetet is fölébreszteni, de mi az, amivel elindítok, az a Isten félelem is. Ezért először van Isten félelem, és utána kell lenni az Isten szerete, és akkor el lehet jutni oda a kategóriába, amikor a szolga és a fiú az egy emberben van meg. Aztán minden ember egyszer a hármas oldal tetején tartunk, aztán minden ember egyszerre két kategóriába, és két szintre kell, hogy tartozzon, szolga és a fiú kategóriájában. És bár van olyan fiú, aki önmagában is szolga, nem lehetséges erre a szintre eljutni a megelőzve ira ilá nélkül, amint azt a beavatottak tudják. Szerintem, hogy oda, amikor eljutunk, hogy egyszerre valaki fiú és egyszerre szolga, akkor az már egy nagyon magas szintje a Istennel való kapcsolatnak. Hogy ezt a beavatottak tudják, ebben most nem fogunk részletesen belemenni. Oké. Most a következő részben még egy bekezdés volt olvasni. Ha most itt egy kicsit kétjük az ablakon, mert tényleg egy kicsit így elfogyott a levegő.
Mondom én.
Egy ablak elég. Szerintem bátran nyisd ki, nem akarsz megfázni? Most mondjuk, hogy szolgálnak. Jó, köszönöm szépen. Jó, ugye ha most végig gondoljátok, hogy miről volt szó eddig, ugye azt mondtuk, hogy kell, hogy legyen az érzelem, most ebben az esetben ugye a félelem, Isten félelem, hogyan lehet ezt elérni? Meditációval! És az elején leírtuk, mit a meditáció, mint kell meditálni Isten nagyságán, a végtelemen, a teremtőn, aki minden pillanatban terem, és akitől minden pillanatban függésben vagyok, stb. Ezeket ugye végigvettük. Oké. Okay. Igen ám, de mi van akkor, ha valaki ezt meditálja, és az érti ő a fejében, hogy ezt érzelmet kéne, hogy szüljön, de a szívében nem szül érzelmet, csak a fejében érti, hogy kell, hogy legyen ez az érzelme, de a szívében a szívében nem szül érzelmet. Egy pillanat, és majd csak még egy perces becsukjuk el. Akkor ez volt az előző, amit az előzőben beszéltünk. Most arról lesz szó, mi van akkor, ha valaki még az elméjében sem érzi ezt az érzelmet? Mi van akkor, az ember az elméjében sem érzi ezt az érzelmet? Mire felvetted a pulóvert, ma lehet velem. Igen. Mi van akkor, az ember még az elméjében sem érzi ezt az érzelmet? Hanem, ugye van két szint. Eddig azt mondtuk, hogy van egy szint, amikor az ember érzi azt a dolgot, és majd amikor nem érzi, de a fejében tudja, hogy éreznie kellene. Mondjuk vegyünk egy példát. Valaki, nincsen kisgyerekes szülők. Van, aki már, de vannak.
Ja.
Rajtam, ki? Kisgyerekes, nem vagyok egyedül.
Neked van gyereket.
Kisgyerekes.
Voltak egy kicsi, nem?
Oké. Van akinek, aki volt, és van, aki lesz. Nem értesz el, ugye azt mindenki tudjuk, ugye, ha nem látom a filmekből, mi van amikor éjjel kettőkor éppen az ember jót aludna, és átfordul az egyik oldal a másikra, és egyszer csak fölsír a kisbaba. Keservesen zokog, és hívja a nevén az apját, vagy az anyját, jobb esetben az anyját. És az ember, ugye ilyenkor mi van? Az emberek többségében nem ébred föl a szánalom és az érzelem, és rögtön kipattan az ágyból, mert az érzelem úgy hajtja, hogy csak na, nem lehet ezt mondani. Van meg emberekben, igen, de az emberek egy komoly hányadánál ez nem így történik. Nem, az érzelem nem ébred föl, de az emberek többsége mégis föl kell. Miért? Mert az emberek többségén az érzelem nincs meg a szívében, a fejében tudja, hogy ezt érezni kéne. És ezért a fejében megszánja. Azt mondja, hogy van a szánalomnak vagy, és akkor jaj, sevény, édes, és akkor érzelem ott van a szívedben, és van az az érzelem, amikor a szánalom megvan, de közben behúznál neki egy jobb egyenet a gyereknek, de a fejedben érzed, hogy neked meg kéne őt szánnod, és azért végül is rávisz a gyakorlatokat. Ja, Isten kontextusában van az, hogy én érzek Isten iránt egy félelmet, vagy szeretetet, és azt, hogy nem érzek, de a fejemben tudom, hogy a fejemben érzem. Mivel akkor a fejemben se érzem? Akkor mi van? Tehát amikor ugye van az a lelkiállapot, amikor átfordulok a túloldalra, és azt mondom, hogy hú, hát szegény gyerek, de közben nagyon álmos vagyok, amikor a fejemben érzem legalább, de van, amikor elküldeném a nem tudom hova, és egyáltalán még a fejemben sem érzem az érzelmet. Akkor mi van akkor, amikor ez a helyzet átul Istennel kapcsolatban? Ugye eddig mi arról beszéltünk, ha valaki érzi, hogyha valaki a szívében nem érzi, akkor legalább a fejében érzi. Mi van akkor a fejében sem érzi? Miért van ez különben? Miért van az, hogy valaki a fejében sem érzi Istennel kapcsolatban? Mert nem minden lélek ugyanolyan. Vannak emberek, akiknek, ahogy az előbb mondtam, a receptorai kifinomultabbak a spirituális dolgokra, és könnyebben föllángolnak, sokkal érzelemdúsabbak, sokkal komolyabban veszik a létkik fontos kérdéseit. Ezért rögtön, hogyha egy bizonyos ilyen témáról van szó, akkor rögtön átadják maguknak ezt, magukat ennek a kérdésnek, és rögtön érzik a dolgot. Vannak emberek kevésbé érzik, és vannak emberek egyáltalán nem érzik őket, ez nem érdekli. A húsleves és a mákostésztleve, ezek a kérdések, hogy most Isten, meg a végtelen, meg itt, egyáltalán nem érinti őket meg, és a fejükben sem érzik. Értik a témát, ha már valaki elmagyarázza nekik, de a fejükben sem érzik a dolgot. Ott azt mondjuk továbbá. Most itt az ízét átugorjuk. Továbbá, még ha valaki elméjében sem érez félelmet lelkében, vagy szégyent lelkének alacsony rendűséget folytat, ugye ezek voltak azok az alapmeditációk, amikről beszéltünk, tehát nem ébred benne semmifajta érzelmet az alapmeditáció. Miért van ez? Nem azért, mert ő tehet róla, lévén, hogy az csupán az asztia tíz félelmet legalacsonyabb rétegéből származik, amelyik az ő lelke. Ez ugye a kabala elmagyarázza, hogy az emberi minden lélek az Istentől származik. De a lélek, vannak magasabb rendű, vagy magasabb helyről érkező lelkek, és vannak alacsonyabb szintről érkező lelkek. Ugye beszéltünk arról, hogy van négy világ, Atzilut, Bria, Yetzirah, ugye a négy kabalisztikus világ, Atzilut a legmagasabb, és Asszia a legmagasabb. Van, aki minél...
Két legmagasabb
van. Bocsánat, akkor legalább figyeltek. Az Atzilut a legmagasabb, Asszia a legalacsonyabb. Az Atzilut, Bria, Yetzirah, Asszia. A magasabb rendű lelkek azok az Atzilutból pattannak ki. Az alacsonyabb szintű lelkek azok az Asziából pattannak ki. Mint egy Isten olyan, mint egy festő. Picasso-nak is vannak. Szerz és értékesebb képei, ami egy jobb pillanatában született, és vannak el képei, ami kicsit gyengébbek. Amitől nem lett volna világhíres festő. A kép nem tett róla, hogy ő most Picasso melyik pillanatában született meg. Ugyanez a helyzet embereknél. Vannak emberek, akik magasabb szintről estek le erre a világra, és vannak emberek, akik több lépcsőn jöttek le, és egy kicsit alacsonyabb szintről jöttek le. Hogy lehet ezt észrevenni? Vannak emberek, mi az ember ez megmutatkozik? Például abban, hogy mennyire fogékonyak az isteni dolgok iránt, vagy a spirituális dolgok iránt. Azok az emberek, akik magasabb szintről kattantak, azok sokkal fogékonyabbak. És vannak emberek, akik alacsonyabb szintről kattantak, azok meg kevésbé fogékonyak. Nem ő tehet róla, hogy milyennek született. Mindenki azzal a párházzal dolgozik, amivel született. Most akkor mi van akkor, hogyha én gondolkozom, és meditálok, és minden, de még a fejembe se érzem a Isten félelmet, vagy Isten szeretetet. Mi van akkor? Még az ilyen is, tekintve, hogy szolgálatával a király kívánja szolgálni, így szolgálata teljes, ami azt jelenti, hogy mivel ő igyekszik, és szeretné Isten szolgálni, még akkor is, ha nem születik meg benne az érzelem semmilyen módon, nem csak a szívében, még a fejében sem. De ő szeretne eljutni oda, akkor a szolgálata a teljesnek tekinthető. Mert a félelem és a szolgálat két parancsolat az összesen 613-ból, és ezek nem feltételei egymásnak. Ugye mi összekötöttük, és azt mondtuk, hogy a Isten szolgálata az együtt jár az Isten félelemmel, ugye a kettő. Igen, de ez mégis két külön dolog. Lehet, hogy az Isten félelme nincs meg benne, de ez mégis szolgálat. Isten szolgálja, mert ő szeretne ide eljutni, akkor ez már olyannak létezik, mint hogyha ott is lenne. Sőt, ami azt illeti, a félelem parancsolatát is beteljesíti azzal, hogy bevezeti a félelmet a gondolataiba ebben az órában és percben, valamennyire legalább ott nyugszik rajta az ég félelme, legalább úgy, mint az a félelem, amely egy halandó jelenlétében fogja el, még ha nem király is az, aki nézi őt, és akinek jelenléte miatt megtartóztatja magát mindattól, ami a másik szemében esetleg nem találna tetszésre. Ezt is félelemnek tekintjük. Ahogy Jokanan ben Zakkáj mondotta a tanítványainak, legyen az örökkévaló akarata, hogy az ég félelme szálljon rátok, mint az ember félelme. Tudjátok meg, hogy az ember bűnkövet el, azt mondja magában, remélem senki sem látott meg. Mi azt jelenti, hogy az az ember, akinek a szívében nem születik meg Isten félelme. Nem csak a szívében, nem, a fejében sem születik meg Isten félelme. Nem féli Isten. De valamit mégis elér azzal, hogy gondolkodik a témáról, mit? Hogy legalább olyan szinten félni fogja Isten, mint ahogy fél egy másik ember. Én próbálom ezt... Mi amikor azt mondtuk, hogy Isten félelme, akkor az ahhoz hasonlítottuk, mint a szolga félelme a királytól. Ha a király megjelenik, akkor a szolga ilyen kicsire összemegy. Nem csak, hogy nem csinál hülyeségeket, hanem meg sem moccan a király előtt. De a Talmud azt mondja, hogy a király előtt egy ujjadat megmutatod, ha csak az ujjadat rosszat mutat, akkor az már a király elleni lázadásnak minősül. Szolga a király előtt, az nulla. Teljesen nullifikálódik. Ezt a szintet nem fogja elérni, mert nincs meg benne az Isten félelem. De azt a szintet legalább, mint ahogy én egy másik ember jelenlétében kultiválom magamat, azt a szintet el is el fogja érni. Az is, akinek nincsen meg az az érzelem a szívében, nincsen meg az Isten félelem a szívében, sem a szívében, sem a fejében, de önmagában, hogy Istenen gondolkodik, és erről a témáról elmélkedik, ez legalább annyit fog eredményezni, hogy legalább olyan szinten fogja komolyan venni Isten, mint hogyha egy másik ember jelenlétében lenne. Ez az a szint, amiről a Johannes ben Zakkai azt mondta, hogy bárcsak, amit az előbb említettem, mondjuk az óra elején említettem, hogy bárcsak olyan lenne Isten félelme a szemetekben, mint egy húsvér ember félelme. Nem a király félelme, húsvér ember félelme. Tehát egy másik ember előtt vagy, akkor is már kultiváld magad. Ha csak ennyire tudod, a tudatodba vésed, hogy Isten mindenütt ott van, akkor nem annyira, hogy ő a király, csak az Isten, mint egy másik ember. Akkor az már eléri azt az eredményt, hogy valami fajta módon tartózkodni fogsz a bűntől. Mindazon által az ilyen félelem neve Jirapato, ezt a félelmet, ezt alacsonyabb rendű félelmeknek hívjuk, és Jirapheit, vagy bűntől való félelemnek, mely a bölcsesség előtt jár, míg a magasabb rendű félelem a szégyenből fakadó félelem, hiszen kétféle félelem van, ahogy ezt Szentlélekben kifejtettük. Ugye a Zohár, a Tikkunei Zohár az összesen 10 szintjét említi az Isten félelmének. Ebből azt hiszem, hogy 6 olyan van, amit tudunk és ismerünk, mert a Tikkunei Zohárnak az elején azt az kiesett a kéz másolásból kiesett az első 4. És ezért csak a következő 6-ot tudjuk. De mi a dolognak a lényege? Hogy vannak különböző szintek. Tehát az egyik szint az, amit kezdtük a legalacsonyabb szint, amikor nem is Isten félelemről van szó, a büntetés félelme. Az ember azt, hogy nem akarok ezt csinálni, nehogy Isten megbüntessen. Ez nagyon alacsony szint. De van olyan ember, egy magasabb szint, amiről beszéltek, amikor szégyeli magát a király előtt. Nem azért szégyeli, nem egyszerűen, mint egy kis senki úgy érzi magát, hogy ezt érmesek, amit azt csinál. Az egy magasabb szint. De van egy kettő között, amit itt hívunk alacsonyabb rendű félelemnek, vagy bűntől való félelemnek, amikor úgy kezeli mondjuk Isten, mint ahogy kezel egy másik embernek a jelenlétét. Akkor minden esetre összefoglalva, oda jutottunk el, hogy nincs olyan ember, aki ne tudna valamilyen szintjét a Isten félelemnek elérni. Mert a legjobb esetben a meditáció által a szívében születik érzelem. Ha nem a szívében, akár a fejében. És ha még a fejében sem születik érzelem, akkor legalább tudja, hogy ez az irány, és ez legalább annyit eredményez benne, hogy olyannak tekintse Isten, mint amikor egy másik ember társaságában van. És ezért mindenki elérheti azt, hogy az Isten szolgálatot azt a Isten félelemmel kezdje. Köszönöm szépen, van-e kérdés esetleg?